kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.
Önök szerint hogy lehetséges, hogy miközben viszonylagos jólétben élünk, mégsem érezzük jól magunkat a bőrünkben? Hogy az önértékelési zavar, a problémákkal való megküzdési képesség hiánya, a pánik, a depresszió egyre fiatalabb korosztályokat ér el, és már-már népbetegségnek számít. Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Mit tudunk a mentál higiénéről, vagyis a lelki egészségünk védelméről? Megelőzés vagy gyógyulás? Mi az, amire manapság a leginkább szükségünk van? Erről beszélgetünk a mai műsorban Maier Máté pszichológus, pár és családterapeuta, történelemtanárral, és Tar Bence László kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanítóval.
Kimerem mondani.
Szóval, hogy a bánatból ne legyen súlyos depresszió, a szorongásból pánikzavar, a stresszből kimerültség és kiégés, hogy testi, lelki, szociális értelemben is jól legyünk, ahhoz nélkülözhetetlen a megelőzés. Nélkülözhetetlen lenne, mert azt hiszem össztársadalmi szinten nagyon-nagyon messze vagyunk ettől jelenleg, de mielőtt a mára tekintenénk, induljunk el a kályhától, ahogy szoktuk, tekintsünk vissza a rég múltba. Ahogy a bevezetőben is feltettem a kérdést, mi is az a mentál higiéné?
Rögtön azt mondtad, hogy mennyire fontos a megelőzés, és nekem pont akkor ez a szó már be is hozta, ahogy mondod, a fogalmi tisztázást, hogy a prognózis, ami egy görög szó ugyanúgy, és a megelőzés jelenteni, a gnózis az tudást jelent, a pro az azt jelenti, hogy valami előzetes tudás, és ez feltételezi azt, hogy ahhoz, hogy meg tudjunk előzni egy betegséget, vagy megbetegedést, ahhoz azt is kell tudnunk, hogy mi az egészség. És a görögök, akiktől ezeket a fogalmakat örököltük, ezek mindig úgy gondolkodtak az emberről, hogy az ember az alapvetően egy egészséges teremtmény. És a természetnek van egy rendje, ha a természet rendje felborul, akkor a természeti folyamatok nem tudnak végig menni a maguk természetes módján. És a prognózis, a megelőzés az leginkább arra irányult, hogy ez a természeti rend ne boruljon fel. Meg tudjuk őrizni ennek az egyensúlyát, a harmóniáját, akár mentális értelemben, akár testi értelemben. Egy antik embereszmény nem gondolkodott például betegségekben. Nem gondolta azt, hogy a betegség az egy önmagában létező valami, mindig úgy gondolta, hogy ez a rendnek a felborulása, vagy a természetes folyamatnak a gátlása. És éppen ezért, amikor prognosztizált, meg akarta előzni a rendnek a felborulását, hogy nem a betegséggel foglalkozott, hanem az egészséggel, az emberrel magával. Hogy az embernek a természeti állapota micsoda.
Betegséget, nyomort, szegénységet mindenki látott maga körül. Zavarta őket, vagy ez a tehetősebbeknek, a kiváltságosabbaknak volt inkább csak az előjoga, hogy ezzel foglalkozzon? Mert hiszen, ha deformálódtak a folyamatok, akkor annak megvolt a következménye nyilván mindenkorban.
Ha testi betegségekre gondolsz, akkor nyilván az alakilag látszott, mert a legtöbb esetben a gyógyítás, a háborús sebesülések és a konkrét sérüléseknek a helyreállítására irányul.
Hát és a járványok, vagy akár egy fogfájás?
Igen, a fogfájás az egy különleges dolog, mert azt valamiféle isteni sorscsapásnak tekintették, és kevesen tudják, hogy Delfolyban, a delfi jósdában volt a fogorvosoknak a szentélye, és ha valaki fogfájós volt, akkor oda ment gyógyulni, ott volt az egyetlen fogorvosi ellátás.
És azt is mentális úton kezelték?
Mindent mentális úton kezeltek, és akkor itt jön az, hogy miért a higiénié, a tisztaság fogalma, legalábbis a görögség számára egy filozófiai fogalom volt, a lélek harmonikus egyensúlyát jelentette. Nem csak a testi mosakodást és azt a fajta mai értelembe vett tisztaságot, amit mi csak a testünkre vonatkoztatunk, a tisztaság fogalma az a testi, lelki, szellemi harmóniának az egységét jelentette. És bármilyen hihetetlen, egy fogfájás mögött is feltételezték, hogy ennek a harmóniának a megbomlása van. Tehát nem csak fizikai értelemben, azaz a testi szinten kell ezt gyógyítani, hanem meg kell nézni, hogy mitől alakul ki egyáltalán egy fogfájás, miért romlik el valakinek a foga. Ugye Hügieia, aki a tisztaság és egészségnek és a népegészség ügynek az istennője a görögöknél, ugye ő Aszklépiosznak a lánya, akit a gyógyítás mitikus istennének tartanak. A gyógyítás hatalmát egyébként Athénétől kapta. Athéné, aki átadta neki két fiolának a formájában az örök élet és a gyógyítás elixírjét, és egyébként az azonnali halál, a gyilkolás elixírjét, és Aszklépiosz ennek a két elixírnek a segítségével végül is élet és halál ura lett, és ezt használta fel a gyógyítás eszközeként. Sok mindent mondhatnék rá, de Hügieiáról azt, hogy ő olyan értelemben a tisztaságnak az istennője, aki inkább azt jelképezi, amit az aszklépioszi bot is, hogy az a kígyó, aki erre a botra feltekeredik, hogyha leveti a halott bőrét, tehát levedli azt a kérget, azt a már élettelen valamit, ami a betegséget és a tisztátalanságot okozza, akkor abból újjászülethet megtisztult formában. Sokan nem tudják, miért a kígyó a higiénia jelképe, miért ez van a patikákon, miért ez van Aszklépiosz botján. Nem a titkos tudás jelképe, hanem az átalakulásé, a megtisztulásé, a levedlésé, a transformációé. És azért hozom ezt ide megint ennyire messzőről indulva, mert mi mindig csak a testi megtisztulásra gondolunk. Azt mindenki tudja, hogy a testünket le kell mosni.
Jó alaposan kezet kell mosni, a járványos időszak.
A járványos időszak, a betegségek megelőzésének egyik formája ez a testi tisztaság, de hogy az agyunkat is meg kéne mosni, a gondolatainkat, ezt a legtöbb ember teljes mértékben elfelejtette.
Milyen érdekes, hogy ezeket a szavakat használjuk még ma is. Mennyiben hordoznak más tartalmat? A mentál higiénét azt ma milyen értelemben használják a hozzáértők, nem csak akik emlegetik, anélkül, hogy mögé látnának?
A mentál higiénének ma több szinten van értelme szerintem. Egyrészt lehet az egészségügyi mentál higiénéről beszélni, legtöbben talán erre gondolunk elsőre, hogyha ezt a szót halljuk. De ugyanígy lehet beszélni a mentál higiénének a meglétéről vagy a nem létéről az oktatásban, a munkahelyeken, a kisközösségekben, vagy akár az egész állam szintjén is. Ez tulajdonképpen arról szól, hogy az a közösség, amiben élünk, vagy akár az egyes embernek a mentális, tehát a fejben és élményszinten megélt, mondjuk, hogy lelki folyamatai, tehát az érzésvilága, a gondolatai, a hiedelmei és a céljai, hogy ezekkel hogyan van ő, milyen az életminősége, hogyha megküzdéssel probléma van, akkor ez okozza valamilyen tünetet számára, az valami szenvedésnyomással jár-e, az valami nehézséget okozza az életében, esetleg az emberi kapcsolataiban, vagy az emberi kapcsolatainak, tehát másoknak okoz-e ő maga szenvedést, vagyis a mentál higiénét azt ilyen sok szinten lehet megfogalmazni, és igazából ez egy közös ügy, ez egy közügy, ez mindannyiunknak az ügye. Tehát amikor erről fogunk beszélgetni most, akkor egy olyan közügyről fogunk beszélni, ami valójában borzasztóan alultárgyalt, és a lehető legmostohább állapotban van az egész egészségügyön belül, az oktatásban alig jelenik meg a munkahelyeken, szinte semennyire nem jelenik meg, a kisközösségekben, családokban, lakókörnyezetben,
de
társadalmi
szinten
nem jelenik meg.
De mi az oka, hogy ennyire perifériára szorult, és tényleg egy ilyen futottak még kategória, mint hogyha egy ilyen kötszurkálás lenne az egész, sokak fejében így csapódhat le ez a mentál higiénnél, olyan nem tudom mi az.
Én azt hiszem, hogy ennek nem egyetlen, hanem nagyon sok oka van. A mentál higiénének a társadalmi megbecsültsége, az én azt hiszem, hogy ma már nem olyan nagyon alacsony. Talán kevesebben gondolják, hogy kötszurkálás, ugye az előbb utaltál rá. Inkább arról van szó, hogy az igény a társadalom felől az már sokkal inkább meglenne, különösen a Covid óta nagyon is, hogy kapjanak ellátást, mert szorongásos tüneteik vannak, mert hangulatzavaros tüneteik vannak, mert a kapcsolataik zátonyra futnak újra és újra ugyanúgy. Tehát elakadásokban vannak emberek, erre rálátnak, találkoznak ilyen műsorokon, segítőkönyveken, mi egyébben keresztül, hogy hát itt lehetne segítséget kérni és kapni, és aztán fordulnak az állami ellátórendszerhez mondjuk, és azzal találkoznak, hogy ott nem nagyon kapnak segítséget, függően a lakóhelytől és attól, hogy ő mondjuk mennyire szerencsés, juthat be valamilyen állami ellátásba, ahol valamilyen terápiát mondjuk kaphat. Az oktatásból szinte teljes egészében hiányzik minden olyan eszköz, ami a megelőzéshez, ugye erről beszéltél, Bence, ami a megelőzéshez kellene. Tehát, hogy ne jussunk el oda, mert az a jó, amikor nem az egészségügy, hanem még az oktatás, vagy a munkahelyek, vagy a kisközösségek szintjén tudjuk kezelni a mentál higiénés kérdéseket. Amikor az egészségügy problémájává válik, akkor már ott betegség van, tehát ott már valami problémát kellene kezelni. És összességében az történt, hogy a társadalom igénye arra, hogy legyen mentálhigiénés ellátás, az pont fordított arányal alakult ki, mint ahogy ez leépült. Tehát a rendszerváltás idején sokkal inkább működött, az egészségügyben legalábbis, és voltak próbálkozások az oktatásban is. Szóval, hogy sokkal inkább volt egy ellátórendszer. És ez leépült nagyon látványosan a 2000-es évek második felétől kezdve napjainkig, közben pedig fölépült egy társadalmi igény, és amit már itt az ókor kapcsán pedzegettél, Ági, hogy a hozzáférése a különféle egészségügyi szolgáltatásokhoz, mondjuk mentálhigiénés egészségügyi szolgáltatásokhoz, az vajon mindenkinek egyforma volt-e, vagy inkább csak a tehetőseknek volt ez a kiváltsága? Hát ez ma is egy releváns kérdés, mert gyakorlatilag az történt, hogy az állami az leépült, a magánegészségügy pedig fölépült. Tehát amikor az egészségügy válságáról szoktunk itt beszélni, mint egy ilyen riasztó jövő fogalmazódik meg, hogy úristen, majd nem lesznek házi orvosok, meg már csak magánkórházak lesznek, és nem lesznek állami ellátások, mert most is már milyen sokat kell várni. Na, hát már mind megtörtént a mentálhigién területén, de mindegyik. Tehát, hogy itt leépült az állami, fölépült a magán, oda ment, tehát szinte minden szakember, aki az államiban van, az nagyon sok esetben borzasztóan kicsi fizetésért, borzasztóan sok embert próbál ellátni, ezáltal borzasztóan kevés idő jut egy-egy emberre. Ugye mindenféle olyan kezeléseket rá kell írni a kezelőlapra, amiket el se végeznek azért, hogy kapjanak elég normatív támogatást az államtól. Tehát itt tartunk most, és effektív terápia, tehát pszichoterápia, ami a mentál higiénének egy fontos eszköze lenne, tehát ilyen beszélgetős terápia, amit én is csinálok, ilyen az államiban szinte nincsen. Az államiban leginkább pszichiáterek írnak föl recepteket, és nagyon sok esetben olyan emberek dolgoznak olyan súlyú esetekkel, akiknek nincsen hozzá végzettségük. Tehát mondjuk valaki elvégzett 5 éves pszichológia képzést, és berakják mondjuk valami családsegítő, családi tanácsadó, vagy ott helyezkedik el, és első naptól kezdve olyan esetekkel dolgozik, akiről a képzés során minden nap meghallgatta szinte kis túlzással, hogy ezekkel te még nem foglalkozhatsz, mert nincs hozzá kompetenciád, és amikor szól a feletteseinek, hogy hát ez a helyzet, most akkor itt mit csináljunk, akkor mindenki mosolyogva megvonja a vállát, de sokkal szigorúbb a szakma azokkal, akik magánpraxis keretében csinálják ugyanezt.
Na, szépen bele is mentünk a közepébe. Elég meredeket fogok talán kérdezni, de mindig visszamenve az alapokhoz. Az miért törvényszerű, hogy elromlunk? Hol kezdődött ez? Tudom, Ádámnál, Évánál, meg az Almánál, de tényleg miért reked meg a természetes folyamatok sora?
Ez legalábbis egy antik eszményben mindig a harmónia felbomlásával volt kapcsolatban, ami persze feltételezi azt, hogy tudjuk, hogy mi az, hogy harmónia, és én mindjárt adok is erre egy ókori definíciót, csak Máté mégiscsak megpiszkált benne, mert én az eredethez, vagy a kezdetekhez visszakötném, hogy ugye, ahogy mondtuk, hogy a megelőzésnek az eredeti görög szava az a prognózis, tehát az, hogy tudjuk előre, hogy mi fog történni. Ma már inkább a prevenció szót használnánk erre, ami viszont konkrétan már a beleszólást, a megelőző cselekvést jelenti, és a legtöbb ember ebben a prevencióban, egyfajta intervencióban hisz, hogyha történik valami a harmonikus állapotnak a megbomlása, akkor rögtön tennem kell valamit. Na most a cselekvésnek a legegyszerűbb formája, amit te is mondasz ma már, a gyógyszeripar térhordításával, hogy nem egy tudást ad át, például egy terapeuta, ahogy mondod, pszichológus, az tudást próbál átadni, egy pszichiáter az egy gyógyszer próbál átadni, csak be kell venni, és akkor szóma, ha mondom, segít a gondon, vagy Aldous Huxley írta a Szép új világban, bedobod a kis happy pill-t, a boldogság tablettát, és minden rendben lesz. Neked semmit nem kell tudnod, semmit nem kell csinálnod, csak szedd azokat a gyógyszereket.
De azt is tudjuk ma már, hogy ez nem így működik.
Azt tudjuk, hogy ez egy baromság, sosem működött. Nem lehetett így meggyógyítani idézőjelbe senkit. A gyógyszer, ha már itt tartunk, egy antik kultúrában, az egy pótszer volt, az pont a dietetikát pótolta, ami az életmód szabályozást jelentette eredetileg. És akkor azt tudom mondani, ha már a görög szó, ez is elhangzott, hogy terápia, hogy ugye gyógymód, erről a szórólak az értelméről is azért hagyd mondjam, hogy az eredeti terapon kifejezés, ami görög szó, ennek a szónak az eredete, az annyit jelentett, hogy szolga vagy kísérő, aki a legeredetibb értelmében egy vezető személynek vagy egy alaknak a szolgája volt, aki arra szolgált, hogy bizonyos kritikus helyzetekbe a helyébe lépjen, ha erre szükség van. Érdekesség kultúrtörténetileg, hogy Mózesre a görög szó, is ugyanez, hogy terapon, aki Isten szolgálja, Isten helyettesítője, Isten követe, ahogy mondanánk, Isten szószólója, aki miután számunkra Isten nem elérhető, ő helyettesíti őt. Vagy ugyanezt a szót használják az Iliászba, Homérosznál, például Patrokloszra, amikor ő felveszi Achilleusnak a vértjét, miután ő megsértődik és nem akar a csatában részt venni, hogy ne sérüljön ő, ezért Patroklosz lesz az ő teraponja, az a helyettesítője, aki magára veszi a vértet és bemegy a csatában. És innen jön a terapeuta kifejezés, ebből a teraponból, valójában azt a célt szolgálná, hogy ő az, aki azzal a megfelelő tudással rendelkezik, amivel az a megbetegedett ember nem, és ő az, aki helyébe lépve, amennyiben megkapja a felhatalmazást, az egészséges helyreállítást meg tudja mutatni, hogy milyenek az útja vagy a módja, de ez csak annyit jelent, hogy ő segíti a természetes folyamatoknak a lezajlását, inkább a gátakat hárítja el.
Terapeuta ezt csinálja végül is. Szintisztán, de bár az a szó, hogy dietetika ezek szerint nem csak a táplálkozással vonatkozott, hanem egy egész életmódra.
Igen, öt részből állt. Egyrészt foglalkozott azzal, hogy ki hogyan étkezik, tehát mi a differenciált étkezés, vagy egyáltalán kinek hogyan kéne táplálkozni, hiszen a harmónia megbomlásának az egyik alap gondolata az volt, hogy valaki túl sokat eszik, vagy túl keveset, vagy nem a megfelelő, tehát nem jól táplálkozik, akkor az, hogy nem személyre szabott életrendet követ, tehát a napi rendje nem megfelelő az ő temperamentumának. Ma például ezzel nem foglalkozunk, hogy vannak, akik korán kellők, és tényleg pacsirta típusok, és reggel aktívak, és akkor kreatívak, és akkor tudnak alkotni, van, aki meg bagoly típus, és éjszaka kapcsolódó.
Van, akinek többet kellene aludni, van, akinek kevesebbet kellene.
És azt várjuk, hogy reggel 8-kor mindenki legyen kreatív, és minden meetingen legyen 8-kor kreatív, mert a HR brainstormingra hív. Hát ez egy nonsens. Nem tud mindenki kreatív reggel 8-kor lenni. Tehát, hogy a kialakított napirend mindenkinél más, tehát még egyszer a differenciált étkezés, kialakított napirend, a test ápolás, test edzés és a viselkedés szabályozás. Ez tartozott a dietetikához.
Az önkontroll, önismeret? Az utóbbi?
A viselkedés szabályozása. És ez már nagyon közel van az, amit ma mi mentál higiénié alatt is értünk. Legtöbb ember azt hiszi, hogy ő bárhogy viselkedhet, és az nem betegíti meg, hogy mindenféle viselkedés belefér az egészséges életmódba. Hát ez borzasztóan nem igaz, és akkor már itt tartunk, hogy harmónia, hogy egy arisztotelészi vagy egy antik görög fogalomban az, hogy valaki harmonikus, az azt is jelentette, hogy ismeri a szépet, ismeri a jót, ismeri az etikusat, és ennek a háromnak a meccéspontja, ami szép, jó és erkölcsös, és ezzel tölti ki az életét, az fogja a harmóniát megteremteni. És összességében ezt nevezték esztétikusnak. Tehát az az esztétikus, még egyszer, ami szép, jó és etikus. És ennek az összessége, ha ez felbomlik bármelyik oldalról, na akkor borul fel a harmónia, és ezzel válaszolok arra a kérdésre, hogy miért veszti el valaki az egészségét, miért betegszik meg? Mert vagy nem tudja, hogy mi a jó, vagy nem tudja, hogy mi a szép, vagy nem tudja, hogy mi az etikus, ilyen értelme tudatlan.
Hadd vitatkozzak ezzel. Az ókorban nyúltál vissza, de a megfogalmazásodban, már aktualizálva te is, ugye az egyént teszed felelőssé a saját megbetegedéséért. A pszichológia azt mondja, és arra jut, hogy sokkal inkább az a környezet, amiben fölnő és nevelkedik, azok a behatások, amik gyerekkortól érik, azok meg tudják betegíteni, de adott esetben a kiteljesedésnek is lehet a közege. Attól függ, hogy mivel találkozik.
Igen, de ezt is emberek és egyének alkották, ezt a környezetet, amiben megbetegszünk.
Így van. Ők is fölnőttek valamilyen környezetben, amit szintén emberek alkották, amit megint egy olyan környezet volt, hát amit igen. Emberek alkották. Ugye ez a transzgenerációs megközelítés. Tehát, hogy egyrészt nem csak az egyénnek van abban szerepe, hogy ő mentálisan hogyan van, hanem nagyon nagy szerepe van, sőt, nagyobb szerepe van a környezetnek, legalábbis gyerek és ifjúkorban mindenképp. Aztán ugye, ami megbetegíthet még azok a traumák, azokat nem csak gyerekkorban lehet elszenvedni, hanem akár felnőtt korban is érhetnek bennünket nagyon súlyos traumák.
Vannak egyszer a krízisek. A múltkor használtál egy ilyen kifejezést, hogy normatív krízis, meg akkor nyilván van a nem normatív is. Tegyünk különbséget, hogy akkor mik ezek, amik kísérhetik az életünket, és 100% hogy valamiben részünk lesz, mert nem úszhatjuk meg.
Bocsánat, hogy közbevágok, azért, hogy egyetértsünk benne, hogy mit értünk ez alatt, mert a modern pszichológia ezt más értelemben használja. Én csak annyit hoznék ide, hogy megint az antikvitásból örökölt fogalom, az ő felfogásuk szerint nincs olyan, hogy betegség. A betegség egy természetes folyamat, az tényleg a szószoros értelemben egy természeti jelenség, ami törvényszerű, és ennek a lefolyása pontosan ezért megérthető, megmagyarázható és kezelhető. És ugye, ha ez így van, akkor minden betegség szükségszerűen egy krízishez vezet, ami egy olyan fordulópont ennek a úgymond diszharmonikus állapotnak a megértésében, ami elvezet a katarzishoz, ami viszont a megtisztulást jelenti görögül, hogyha valaki meg akar gyógyulni, szükségszerűen krízisbe kell, hogy kerüljön. Én ennyit tennék hozzá, mielőtt a Máté a modern fogalmakat.
Tulajdonképpen a krízis az a felborult, megborult állapot, amikor már egyértelműen látszik hatása van.
Így van, és ugye nyilván vannak a felnövekedésnek a krízisei, tipikusan ilyen a gyerekből a felnőtt korba váltás, a kamaszkor krízise, a szülőkről való leválás, a szülők szempontjából meg a gyerek kirepülésének a krízise, ilyen a gyerekvállalás, ami mindenképpen egy új szerep, a szülőszerep kidolgozását vonja maga után, rengeteg erőforrást elvesz tőlünk, a párkapcsolatunktól, a munkánktól, a barátainktól, a hobbiktól, és hogy ezt hogyan tudjuk egy rendszerbe illeszteni. Aztán van az idősödés, ugye van az életközépi válságnak nevezett krízis, amikor még van erőm dolgokat csinálni, de már látom a végét az életemnek. Esetleg, ahogy én szoktam ezt meghatározni, hogy arról szól lesz, hogy már mindent elértem, amit mondtak, hogy el kell érni. Nagyon jó gyerek voltam idézőjelben, itt vagyok 45-50 évesen, valahogy így, és akkor még mindig nem vagyok boldog. Mindig nem érzem magam jól. Erről szól ez a krízis, azt hiszem. És aztán van az idős korkrízis, tehát ezek mind életciklus váltások láthatjuk, amikor hátralépünk, amikor már nem mi vagyunk a központban, amikor már csak támogató szerepben vagyunk a családban, amikor már nyugdíjasok vagyunk a munkaerőpiac szempontjából, és legfeljebb másodállásunk van valószínűleg.
Ezek a normatív krízisek.
Ezek a normatív krízisek.
Tehát amik normális részei az életmenetnek. És mik a nem normatívak, azokat is ismerjük sajnos.
Vagy alkoholista szülő mellett növünk föl, akkor rengeteg ilyen krízissel fogunk találkozni, amikor hazamegyek, akkor vajon józan vagy részeg?
Igen.
Hát, hogy be van előve, vagy józan,
hát, de ilyen egy baleset, vagy akár egy költözés, ezek is krízis helyzeteket okozhatnak. A válás
is egy krízis lehet, így van.
Szakítás.
A válást nem tekintjük normatív krízisnek, azért, mert hogy nem feltétlenül az élet része a válás, nem kötelező elválni, viszont maga a válás az nem feltétlenül traumatikus, erről sokszor beszéltünk már. Ugye nyilván lehet egy bennünket érő támadás, fizikai vagy szexuális bűncselekmény,
betegség.
Öngyilkosság krízise, hogyha annyira rosszul vagyunk mentálhigiénésen, súlyos betegségek okozhatnak krízist.
Munkahely elvesztése.
Így van, szeretteink elvesztése. És ahogy az előbb mondtam, ahogy növekedünk, úgy a környezet az, ami nagyobb hatással van a mi mentálhigiénénkre. Viszont amikor már fölnőttünk, onnantól már mi válunk a felelőssé saját magunkért, hogy mit kezdünk azzal, amiben fölnőttünk, és mit kezdünk azzal, ami onnantól kezdve bennünket ér a későbbiekben. Nyilván a hozott anyagból, a hozott megküzdési repertoárból is, illetve mit tudunk amellé magunkra szedni, mit tudunk amellé kifejleszteni.
Most a mentális problémák megelőzése az lenne a legfontosabb. De hát ennyi szenvedő ember és élettapasztalat után tudhatjuk, láthatjuk, hogy ez nem szokott sikerülni. Mit jelentene ez a megelőzés?
Azt jelenteni, és akkor itt jutunk el a mentálhigiénének az oktatási dimenziójához, ami nem feltétlenül egy iskolai oktatást jelent csak, hanem a családokból hozott oktatást is jelenti, meg a kisközösségekből, tehát a lakóközösség, baráti közösségből hozott oktatást is, ezeknek az összességét. Tulajdonképpen azt, hogy egyrészt mennyire ismerem magam, vagyis mennyire tudom, hogy bizonyos helyzetek mit szoktak belőlem kiváltani, és azzal mit szoktam kezdeni. Ezt jelenti az önismeret, ha konkretizálni próbáljuk. És hogy milyen eszközöket tudok kapni a környezetemből, amiben szocializálódok, hogyha nehézség ér, akkor azzal mit kezdjek, mit tudok kezdeni. Ugye mondjuk, ha valakit egy természeti katasztrófa ér, az általában nem csak egy embert szokott érni, hanem egy emberi közösséget, akkor azt látjuk, hogy az ezt átvészelő emberek egy része az traumatizálódik, PTSD, poszttraumás stresszavarral fog mondjuk küzdeni, egy másik része meg nem. Vagyis ez azt mutatja meg nekünk, hogy ebben nem kötelező traumatizálódni, csak lehet, és ez attól függ, hogy te fogsz-e benne traumatizálódni, vagy nem, és ez a válasz a kérdésedre, hogy milyen megküzdési repertoárt hozol egyébként a családodból, a kisközösségből és az iskolából.
Mit jelent az, hogy hozol magaddal az iskolából, meg a közösségedből? Tehát mit jelent a megelőzés? Milyen formái lehetnek annak, hogy ezek az állapotok ne durvuljanak el, amik megtalálnak az életben?
Hogy a mentális tisztaság, ugye ez a mentál higiéné hiányzik ugye ez az oktatásból, ez teljesen így igaz. Tehát, ahogy jelen korunkba ugrunk, akkor azt mondjuk, hogy sajnos ezeket a megküzdési stratégiákat nem adjuk át a gyerekeknek, fel se készítjük őket ezekre a normatív krízisekre, amiről beszélsz, hogy már pedig az életben lesznek nehézségek, lesznek olyan élethelyzetek, amelyekre neked fel kell készülnöd mentálisan, pszichésen, ahogy tetszik. Ilyen például az, amikor a serdülők korba lép valaki, ahogy emlegetted, egyet a teste elkezd megváltozni, egyet a hogy fogadja ezt az alakiváltozást, hogy magát csúnyának látja, vagy alaktalannak.
A lányok a menstruációtól esetleg.
A menstruációt akár.
Az lenne a megoldás, hogy erről beszélgetünk, ez képbe kerül, és nem elkerüljük, és nem elhallgatjuk, hogy az osztályfőnöki úr keretében egy tanévben egyszer bejön valamilyen merev hölgy vagy úr, és elkezd a fogamzásgátlásról előadást tartani, úgyhogy hát röhög az egész
kérdés,
osztály.
Hogy ezt hogy kezeljük, és csak fel akarom idézni, mert számomra megint itt sajnos a történelmi tudásnak ez a nagy terhe a vállamon mindig visszahozza azt, amiről már korábban is beszéltünk, hogy az antikvitásban is különböző nevelési elvek voltak, és mindenki hallott már arról, hogy volt ilyen, hogy spártai nevelés, ami a nehézségekre elég drasztikus módszerekkel készítette fel például a gyerekeket, hogy mindenki tudja talán, hogy ott egy újszülött csecsemő, az nem a szülők tulajdona volt, hanem az állam tulajdona volt, és mondhatjuk, hogy rögtön ez is szakították a szülőktől, és ugye csoportban és közösségek neveltünk, erről már beszéltünk az előző adásban. Hát ma ezt egy krízisnek tartanánk, és hát...
De és minél... nem volt krízis? Vagy
hát
azoknak
az
a gyerekeknek?
Egy normatív krízis volt, mondhatjuk, hogy annak a társadalomnak, annak a lakóniának hívták ugye ezt a területet, aminek Spárta volt a főváros, a lakónikus gondolkodásnak ez egy mentálhigiénés alapja volt, hogy ne kötődj a szüleidhez, ne is tud feltétlenül, hogy vér szerint kik ők, az, hogy te egy csoportban nevelkedsz, és te egy közösségnek a birtoka vagy.
Most ők sérült emberek voltak? Mit tudunk
hát
erről?
Ezt a Máté tudnám megmondani, hogy ez sérült-e az, aki nem ragaszkodik a szüleihez, vagy nem is ismeri őket. Tehát gondoljunk egy olyan társadalmat, ahol senki nem tudja, hogy kik a vér szerinti szülei. Tudhatja persze, de nem ő neveli őket, és mindenkit egy közösség nevel. Majd azt mondnak, egy bántalmazó nevelésbe vesznek részt, hogy kisgyerekeket már kisgyerek koruktól például sötét dobozokba zárták, hogy szokják a sötétséget, hogy ne féljenek, tanulják meg úgymond a bátorságot. Hát majd egy nevelési eszköz ez lenne, hogy bezárjuk a gyerekeket a sötétbe, hagy féljenek.
Hát, de ezt kérdezem,
de
hogy
hát
ez működött?
De hát a Spártában normális volt.
Igen,
ez volt a
vagy mindenki degenerált és agresszív
hát
volt.
Az, hogy degenerált volt, azt nem tudom, de agresszív. Hogy agresszív volt, az biztos. Mert a kegyetlenséget, a könyörtelenséget tartották mentál higiéni szempontból követendő viselkedési normának. Én ezt borzasztónak tartom, de a spártai kultúrának ez a fajta kegyetlen, könyörtelen, meg nem bocsájtó gondolkodásmód egy elvárt etikai normája
és
volt.
És elhullottak, akik lágyabbak voltak és sérülékenyebbek?
Elbizony.
És hova vezetett mindez számukra?
Hát Spárta nem maradt fent.
De hát ez az, de néhány spártai, igen.
Néhány spártai gondolkodású felmaradt, ez biztos. De Spárta nem, én jártam ott, és a mai napig a föld alatt van, tehát még ki se ásták, pedig tudják pontosan, hol van. Nem maradt fent ez az agresszív, kegyetlen kultúra. Ezzel szemben egy aténi nevelés, ami egy teljesen más, sokkal emberközpontúbb, sokkal humanisztikusabb és egyénközpontú volt, míg a spártai próbálta az egyént teljesen eltörölni, és azt mondani, hogy nem az egyén a fontos, hanem a közösség. És te ebben egy névtelen, alaktalan, egy hadsereg gépezetének egy darabja legyél, addig az aténi kultúra elsősorban Periklészel, mert egy teljesen más, mondhatjuk egy Apolló eszményt hozott be, ezzel elrugaszkodva egy kicsit attól a homéroszi ideáltól, ahol ugye ez az idealizált hérosz, a mindent eltűrő, mindent kibíró, emberfeletti hős volt az embereszmény, és a spártaiak ezt próbálták megvalósítani, hogy bármilyen helyzetben, bármilyen nehézségben, teljes önfeláldozó módon te legyél emberfeletti ember, hát hallottuk ezt a kifejezést később máshol is sajnos, Ezzel szemben az aténiak egy sokkal lágyabb ember eszményt és egy ember ideált fogalmaztak meg.
Nagyon röviden próbálnék csak az ókori szálra kapcsolódni, tehát hogyha ugye a mai normákat vetítjük vissza bármelyik korábbi korba, és azt szerint próbáljuk megítélni, ezt úgy hívják, hogy historizálás.
Így van.
Ez egy hiba egyébként. Ez egy hiba, hogyha mai normák szerint próbáljuk értelmezni bármelyik megelőző korszaknak a működését. Azt meg tudjuk mondani, hogy a mi szempontunkból nézve ez egészségesnek tekinthető-e? Nem. Spárta szempontjából egészséges volt-e? Igen. Mit értek ezzel el? Legyőzték Athént a peloponnészi háborúba. Például azt elérték, és valóban aztán később Spárta nem maradt fönn. Ennek több történeti oka van, de szerintem nagyon messzire mennénk a mentálhigiénét.
De annyiban nem, hogy akkor melyik az ember, melyik működés módja a messzire mutató, a fejlődő képes? Ez is embereszmény volt, és az is embereszmény volt.
Ez mindig a környezettől és a körülményektől függ. Tehát ha mondjuk egy nagyon erőforrás szűkös időszakban élnénk, ahol gyakorlatilag a túlélésed múlik azon, hogy te vagy a szomszéd eszi meg a nyulat, amit megláttatok, akkor a könyörtelenség, a keménység az adott esetben lehet célra vezetőbb. Az együttműködésnek is megmarad a szerepe, de csak igazán kisközösségi szinten, és annak a kisközösségnek minden más kisközösséggel kell vetélkednie az erőforrásokért. Tehát az ilyen teljesen magányos harcos, ilyen Rambo-szerű megközelítés az soha nem lesz igazából kifizetődő hosszú távon, mindig lesz valamilyen közösségi hozzáállás, de attól függ, hogy mik a környezeti feltételek, attól függ, hogy melyik a célra vezető. Egy válságos időszakban a diktatúra jobban működik, mint a demokrácia. Amikor fel akarunk emelni egy államot, akkor a felvilágosult abszolutizmus jobban működik, mint a felvilágosult demokrácia.
Akkor Trumpot is ez mozgatja? Mikor hát, nagyjá akarja tenni Amerikát? Tényleg az az ember mitől ilyen kegyetlen? Mitől gondolkodik így? Hát se szűkösségben nem szenved, se elnyomástól nem kell tartania. Mitől lesz ilyen, hogyha nem a környezeti hatások teszik ilyenné? Vagy igen? Csak nem tudjuk.
Hát beszéltünk Trumpról is, de akkor már végképp nagyon messzire megyünk a mentálhigiénét.
De a mentálhigiéné azért rá is ráférne. Hagy hozzak ide még egy fogalmat, hogy az egész mentálhigiéné kérdéskör meglehetősen holisztikus fogalom, ahogy multidisziplinális is, hogy még egy idegen szót ide hozzak. Mi a holisztikus? Azt beszéljük meg, hogy ki mit ért alatta, mert ma az ezotéria használja igen nagy előszeretettel. Tehát ha például a mentálhigiénével kapcsolatban arról beszélünk, hogy egy holisztikus szemlélet, akkor mit jelent?
Megint ugye a görög kifejezés az a holisztikus. A holi az csak annyit jelent, hogy egész. Egészséges, tehát hogyha le kéne fordítani szó szerint ezt a szót, akkor azt mondanánk, hogy a holisztikus csak annyit jelent, hogy az egészt akarja, az egészben gondolkodik, mint emberben. De a mai gyógyászat szempontjából a holisztikus gyógyászat, vagy az orvoslás, és ilyen értelme a higiénié, ami ugye még egyszer a tisztaság és egészség fogalmait akarja, ez azt jelenti, hogy az emberre ne tekintsünk úgy, mint biomasszára, mint egy biológiai organizmusra, mert vannak lelki folyamatai, és ez megint egy tudás, hogy elfogadja egyáltalán valaki, hogy vannak lelki folyamatai. Az meg egy még tágabb gondolkodás, amikor azt mondjuk, hogy ezeket a lelki folyamatokat a gondolatok irányítják. Tehát van itt egy kogníció, van egy elménk, és ez az elme, amire a mentális kifejezést használjuk, a gondolataink által irányítjuk a lelki folyamatainkat, a lelki folyamataink kihatnak a testi állapotainkra, és ez a három egyben alkotja ezt az egészet. És amikor azt mondjuk, hogy holisztikusan szemléljük az embert, akkor nem választjuk szét a gondolkodás módját, az érzelmi állapotait, kvázi lelki folyamatait, és a testi folyamatait, hanem azt gondoljuk, hogy ez a három elválaszthatatlanul egy egységet alkot. És ha valaki még egyszer gyógyítani akarunk, akkor nem a betegségével kell foglalkoznia, hanem vele, ezzel az egésszel, aki maga az ember.
A középkortól, kereszténységtől kezdve szét szokták választani az embernek a testét, meg a lelkét. És ez a szétválasztottság, ez a modern tudományokban, meg a modern orvostudományban nagyon erősen benne van, hogy vannak orvosok, akik az ember testével foglalkoznak, vannak a pszichológusok, pszichiáterek, akik a lelkével lennének hivatottak foglalkozni, majd erről fogunk beszélgetni, hogy mennyire teszik ezt. És az embernek van a szelleme, ugye mit gondol, miben hisz.
Akivel a kócsok foglalkoznak, meg a tanácsadó.
Szóval, hogy a holisztikus arról szól, hogy ezt ne válasszuk szét, hanem ezt kezeljük egységként, kezeljük az egész embert testével, lelkével, szellemével együtt egészként. A multidisziplinális meg azt jelenti, hogy különféle tudományterületeknek az eredményeit fésüli össze, integrálja, szép idején szóval.
De ha jól sejtem, mégiscsak valahol a gondolkodásmóddal kezdődik az egész problémakör.
Az is benne van. Az érzelemszabályozás szerintem megelőzi egyébként a gondolkodást, de karkarban öltve van, és a viselkedés a harmadik, amire Bence már korábban utalt.
Persze az orvostudomány fejlődésével ugye azért kialakul az a fogalom is, ha már itt a prognózist emlegettük, hogy diagnózis. A dia annyit jelent, hogy kettő, hogy szétválasztott, ami igazából már arra a tudásra vonatkozik, hogy egy orvos, egy gyógyító megérti azt, hogy a problémának a forrása az testi, lelki vagy szellemi eredetű, tehát hogy hol kell neki konkrétan beavatkoznia, vagy kell egyáltalán beavatkoznia, mert még egyszer a gondolkodás az az, hogy a természeti folyamatok segítése a legfőbb feladat, hogy az embernek van egy egyensúly állapota alapból, aminek a helyreállítását legtöbbször egyébként azzal tudjuk segíteni, hogy azokat a gátakat, amik még egyszer ott vannak bennünk, a gátakat segítünk felszámolni, tehát nem azzal gyógyítunk meg valakit, hogy feltétlenül beavatkozunk, még egyszer mondom, ez az intervenció, ez egy szörnyű gondolat, hogy nekünk valamit rögtön tenni kell. Nyilván vannak olyan traumatikus krízis helyzetek, ugye traumának hívják a gyógyászatban például a csonttörést, vagy azt, amikor valaki fizikai, testileg úgy sérül, ott szükség van a kirurgiára, ugye, ami a sebészeti beavatkozás, ahol konkrétan a testtel valamit foglalkozni kell. De a farmaceutika, ugye, ami már a gyógyszerészet, az már nem egy ilyen durva beavatkozás. Akkor visszatérek a dietetikára, ugye, ami a mentálhigiénnek az előfutára, hogy ez az életvezetéssel kapcsolatos gyógyászati beavatkozás, ez kéne, hogy az elsődleges legyen. És legalábbis az antikvitás így gondolkodott, hogy először nézzük meg az életvitelt, nézzük meg az életmódot, ha az nem működik, akkor adjunk rá valami farmaceutikát, valami gyógyszerészeti megoldást, ha az sem működik, akkor próbáljunk meg sebészetileg beavatkozni, az már intervenció, az a legdurvább. Az emberek ezt kihagyják a mai korban. És visszatérek oda, hogy itt a 21. századra oda jutottunk, hogy már nem is választjuk szét, hogy mit kéne gyógyítani, hol van ez az elakadás, hol van ez a gát. Egy mentálhigiéniai szakember ebbe tud segíteni, hogy hol kéne egyáltalán kezdeni a gyógyítás folyamatát. Azért hívják terapeutának, kísérőnek, aki elkíséri azt az embert ezen a problémán, és megérti azt, hogy a helyzete micsoda, egy ilyen holisztikus emberkében, és lehet, hogy rájönnek arra, hogy nem kell beavatkozni, pont a beavatkozásnak a szintje nem a test, nem a gyógyszer, hanem például egy életviteli megoldás van ott, és ha az emberek az életvitelüken változtatnának, és most nem sorom újra fel, hogy mi volt ennek az öt eleme, akkor meggyógyulnának. Akkor az a fajta diszharmónia, ami most egy traumaként jelentkezik, és egy krízis helyzetet produkál, abból meg lehet gyógyulni.
Akkor bedobok egy a 20. század közepi, vagy azóta divatos fogalmat, ez a pozitív pszichológia, ami ugye azt hangsúlyozza, hogy nem a mentális betegségekre kell összpontosítani, illetve hát régen baj van, hogyha már azzal kell foglalkozni, meg lehet előzni ezeknek a folyamatoknak a kialakulását. És a mentál higiénében sokak szerint ennek is komoly szerepe lehetne. Mi ez a pozitív pszichológia?
Pozitív pszichológia, vagy talán még inkább ma már az egészségpszichológia fogalmát kéne inkább emlegetnünk. Ugye az egy paradigmaváltás volt leginkább a 2000-es évek elején, söpört talán végig a világon, ami azt hiszem azt a realitást ismerte föl, hogy a legtöbb mentálhigiénés szakemberhez, tehát mondjuk pszichológusokhoz, terapeutákhoz, akár pszichoterápiás végzettséggel rendelkező pszichiáterekhez is fordulnak. Szóval a legtöbben közülük nem valamilyen nagy patológiától szenvednek, tehát nem skizofrének, nem bipoláris depressziósok, nem major depressziósok, vagy nem súlyos kényszerbetegek, hanem igazából a saját elakadásai, gondolkodásbeli nehézségeik, rágódásaik okán produkálnak vagy szorongásos, vagy hangulatzavaros tüneteket, de ezek enyhe tünetek, tehát ők alapvetően egészséges személyek, tehát őket nem meggyógyítani kell a szó klasszikus egészségügyi értelmében, ezért is van az, hogy ma, akik pszichoterápiával foglalkoznak, az nagyon sok esetben, hát azt inkább tanácsadásnak szokás mondani, nem az a betegség meggyógyítása az, ami ott történik, hanem inkább az egészséges személy elakadásainak a föloldása, a gátjainak a föloldása, és az egészségpszichológia, vagy akár a pozitív pszichológia, az valami ilyesmiről is beszél. Egyrészt benne van ez a megelőzés, amiről már itt több szót ejtettünk, és még ide azt gondolom érdemes egy picit még visszatérnünk. Másrészt pedig benne van az, hogy nem csak azok a személyek kérnek segítséget, akiknek már valami súlyos betegségük van, hanem a legtöbb, aki segítségért fordul, annak inkább enyhébb tünetei vannak, valamilyen életvezetési, valamilyen gondolkodás, valamilyen érzelemszabályozásbeli hiányosság probléma miatt, és akkor itt volt egy korábbi kérdésed, Ági, ez a, na jó, hát mit hozunk otthon, csak ez mit jelent? Ugye innen elmentünk az ókorig, meg visszajöttünk onnan a 20. században, meg a 21. is, de hogy miket jelent? Tehát például, hogyha feszült vagy, akkor azzal mit kell csinálni? Mit láttál a szüleidtől? Ők ilyenkor mit csináltak? Ittak? Verekedtek? Veszekedtek? Hallgattak? Elmentek sétálni? Segítséget kértek másoktól? Olvastak? Testmozgást végeztek? És akkor még sorolhatnám, nem tudom, festettek, szobrázkodtak, tehát valami kreatív tevékenységbe fordították ezt bele? Hogy mit lehet ezzel csinálni? Hogy milyen eszköztárat kapsz, hogyha valami nehézség van, azzal mit csinálj? Ha üvölt a gyereked, amikor 2 éves, akkor arra mi a megfelelő válasz? Ha pofon vágod, ha hidegvizes mosdóba rakod a fejét, hogyha, nem tudom, próbálsz vele beszélgetni, ha magára hagyod és nem figyelsz rá, hogyha segítséget kérsz a társadtól, hogyha beadsz neki valami gyógyszert, amitől megnyugszik. Tehát, hogy akkor mi a megfelelő megközelítés? Erre gondolok, amikor repertoárról, eszköztárról gondolkodunk, hogy amikor jön egy számodra nehézséget okozó, kellemetlen érzéseket, negatív érzéseket kiváltó helyzet, akkor azzal mit lehet csinálni? Magadat hogy tudod megnyugtatni? Lehet-e ilyenről beszélni, hogy meg tudod magadat nyugtatni? Hogy tudod magad megvigasztalni? Lehet-e egyáltalán arról beszélni, hogy meg lehet magadat vigasztalni?
Aha, értem. Van, aki egyébként ösztönösen felismeri ennek az útját, módját, de lehet, hogy az is minta alapján alakul. Lehet, hogy nem ugyanúgy nyugtatja meg magát, ahogy a szülei, de azt, hogy megkeresi ennek a lehetőségét, azt már tőlük látja, hogy erre lehetőség van, hogy egyáltalán valamit.
Tőlük, meg a kortársaktól, meg az iskolában, meg a kisközösségben, a baráti körben, a lakókörnyezetben.
Ők a legerősebb referenciák?
Hát a legerősebb referenciák azok a fontos felnőttek, akik ha élnek és ott vannak és elérhetők, akkor általában a szülők, lehetnek ilyenek a nagyszülők, a nagymácsik, nagynénik, de adott esetben lehet ilyen egy tanár, lehet ilyen egy edző, lehet ilyen egy pap vagy egy lelkész, lehet ilyen egy idősebb barát, egy sokkal idősebb testvér vagy unokatestvér.
A bölcsmondások például, én ismertem olyat, aki ilyeneket gyűjtött, és ezeket fölírkálta magának füzetbe gondosan, egy ilyen eszembe is jutott a közelmúltban elhunyt fantasztikus rendező David Lynchnek volt, ugye ez az egyik mondása, és ez az ismerősöm az címoldalán hozta ezt a mondását a kis füzetében, hogy tartsd a figyelmetet a fánkon, soha se a lyukon. Hogy működnek ezek például?
Hát működhetnek. Attól függ, hogy neked mit jelent, hogy csak egy üres frázis, amit ilyen el kell mormolni, mint az üdvözlény Máriát, vagy pedig ez számodra valami mélyebb töltettel bír, mert akkor működik.
Hát igen. Oda térnék vissza, muszáj oda visszamennem, amit Máté a legelején mondott a műsornak, hogy a mentál higiéné az egy közügy. Elválaszthatatlan a jelenkortól, és hogy most a jelen közösségünk ugye mit tart elfogadottnak, erkölcsösnek, például ilyen nevelési szempontból. Ez a fajta bölcs mondásoknak az idézése, vagy ezzel való nevelés, vagy irányítás, vagy ebbe való kapaszkodás, ez abszolút egy aténi, megint oda megyek vissza, a klasszikus grammatikai neveltetésnek egy eszköze volt, ők is imádták és szerették a bölcseket, a bölcsmondásokat, gyűjtötték ezeket, és ezzel bizony tudtak is hatni az emberek mentális állapotára. De az, hogy még egyszer, mik a csoportnormák, és hogy egyébként mi az, ami egy krízisekhez vezet, muszáj lesz itt újra utoljára, és ígérem, hogy utoljára a spártai nevelést idehoznom, mert ott például az, hogyha valaki, ahogy Máté mondja, 2 éves korában hisztériázik, és döntenünk kell, hogy víz alá dugjuk-e a fejét, vagy
beszélgetünk vele.
Például egy spártai nevelésben nem volt kérdés, hogy az ostort és a korbácsot vették el, és elverték az ilyen gyereket nagyon fiatalon. Ott a fizikai bántalmazás az egy nevelési eszköz volt, de ebben egyébként a hosszú távú jót látták, mert ez erősítette a gyereket fizikailag, testileg. Úgy gondolták, hogy a megverés, mint alapélmény nem válik krízissé, nem lesz traumatizált, az, hogy ott a gyerekek egymás között mindent erőszakos eszközökkel oldottak meg, tehát szó szerint verekedéssel, a mai gyerekeink traumatizálódnak, vagy krízis helyzetnek élik meg, hogyha őket az iskolában megverik. A Spártában az lett volna furcsa, ha nem verik meg egymást a gyerekek.
El sem merem képzelni, hogy milyen lehetett egy nő-férfi kapcsolat.
Egy spártai, egyértelműen egy erőszakos kultúra volt. Borzasztó lehetett egy ilyen kultúrában élni. A bántalmazás egy alapélménye volt ott mindenkinek, de hát ez erősítette meg őket, ez a fajta közömbösség, könyörtelenség, ahogy mondom, kegyetlenség, ami ennek a kultúrának a része volt.
Valamiféle értéket a mai olvasatunkban fel tudsz vonultatni?
Hát talán azt, hogy erősekké tette ezeket az embereket valóban, és harci értelemben, miután azért ez egy harcos társadalom volt, akinek elsősorban a háborúzás volt az alapérték, és a saját nemzeti gőgjük határozta meg ezt a kultúrát, és a neve és további eszközeinek más formája nem nagyon volt, mint hogy Spártát dicsőítő énekeket tanítottak a gyerekeknek, hogy mi mekkorák vagyunk, és milyen erősek. És ez a harc lesz a végső, és győzni fogunk. Voltak újra és újra ilyen kultúrák, akik ezt tették központi etikai normává. Hála Istennek azért a kor szellem és az étosz megváltozott, és nem ez vált a hellenizmusban se alapértéknek. Szörnyű lett volna egy ilyen erőszaktársadalmat alap normálnak tekinteni.
Eljöhet még, ez is akár. Hányszor beszéltünk ennek a
lehetőségéről? Hát a fenyegető árnya itt van mai napig, hogy ez visszatér.
Sőt, hát annál több is, mert ugye, ha innen Európa közepéről, vagy keleti részéről nézzük, akkor innen csak a fenyegető árnya, de ha mondjuk megnézzük Közép-Amerikát, mondjuk a drogbandáknak az erőszak kultúráját, vagy akár Dél-Amerikát, ha megnézzük Afrikának az összeomlott államait, ahol a klímaváltozás, a klímakatasztrófa, a társadalmi összeomlás az nem a jövő, hanem az a jelen, ők abban élnek, ők a medvex világokban élnek. Ott ez nem egy árnyék, hanem ott ez a jelen valósága. Ott az a jelen Spártája. Ott igen. Nagyon sok ilyen erőszakkultúra van, évtizedek óta húzódó polgárháborúkkal, és kérdezzák jönnek, mi a pozitív hozadéka. Hát a mi értékrendszerünk, tehát a humanista értékrendszer szerint ennek nincs pozitív hozadéka, de hogyha ott megnézed, hogy ezek az emberek, ezek nagyon keményé válnak. Erőszakossá is, de keményé válnak. Igazából képtelenné is válnak a finomabb érzések, a gyengéd érzéseknek az átélésére, ezeknek az értelmezésére, másoktól sem értik ezeket. Nagyon nehézé válik számukra a másik helyzetébe való beleképzelés, az empátia. Ugye ezt látjuk ilyen helykerülő jövő embereken, meg ezekben traumatizálódott embereken, mert a mi fogalmaink szerint ők ugye traumatizálódnak, de ott ennek az az értéke, hogy ők tudnak túlélni. Mert ő nem fog gondolkodni, hogy megfojtsa, agyonlője, agyonverje, hogy elvegye tőle, hogy hagyja el meghalni, hogy fölgyújtsa, mert ő túl fog élni.
Szép világ, és tulajdonképpen onnan indítottuk a beszélgetést, hogy mekkora szükség lenne arra, hogy a mentálhigiéni korunk társadalmában működjön, hatásai legyenek érezhetőek, és ha mindez nem így van, nem így lesz, akkor mintha egyenes út vezetne egy ilyen világ felé.
A mentálhigiénének az intézményi leépüléséből nagyon szorongó és nagyon hangulatzavaros világ jön, az a világ jön, amiben élünk mi most.
Ami nem javul, az romlik, tehát...
Ugye itt jólét van, mert itt erőforrásbőség van még. És amíg ez van, addig, ha a mentálhigiéni bármilyen rossz állapotba is kerül, ennek csak, idézőben mondom csak ott, de hogy az a következménye, hogy azok az emberek, akiknek segítségre lenne szükségük, mert már olyan helyzetbe kerültek, ők nem nagyon tudnak kihez fordulni, ha csak nincsen sok pénzük, és erről majd beszéljünk. A másik következmény, hogy ugye azért is kerülnek ebbe az állapotba, mert nincs honnan megtanulni azokat a mintákat, amikkel jobb a maguk számára, és a környezetük számára is jobb, adaptívabb, mondja, a pszichológia megküzdésekkel tudnának élni, mert hogy a szüleik nem eltitkolják ezt a tudást, hanem nekik sincs, és a nagyszüleiknek sincs. Nyilván, akik világháborúkat, 56-ot élték meg, traumatizálódtak ezek a generációk. Kisebb-nagyobb mértékben, hogy onnan milyen megküzdéseket hoznak, és azok mennyire működnek, vagy mennyire nem működnek most, hát ebbe élünk, mert ugye a mentálhigiéni egyébként intézményi szinten nem működik.
Na, erről is beszéljünk majd, egészen konkrét területekig lebontva, de ezt már a következő részben Majer Máténak és Tarbence Lászlónak mára köszönöm, Rózsahegyi Gábor és Horváth Ádám nevében is búcsúzom. Egy hét múlva találkozunk. Viszonthallásra!
Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.